a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mély együttérzéssel és imádságos szívvel gondolunk a májusban történt brazíliai áradások áldozataira és érintettjeire, áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának közleményében. Brazília legdélebbi államában a katasztrófa eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt, 100-nál többen eltűntek és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. A fedél nélkül maradtaknak az állam fővárosában, Porto Alegrében 105 ideglenes menhelyen nyújtanak segítséget, közülük az egyik a Szent Márton plébánia, amelyet a 93 éves, 1956-ban Brazíliába menekült magyar származású pap Molnár László alapított. A plébániát így az MKPK 5 millió forinttal támogatja ebben a helyzetben. Már a hadsereget is bevetették a Németország déli részén péntek óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz okán. Különösen veszélyeztetett a záporok és zivatarok miatt a Schwab-Alpok, Augsburg-Nürnberg és Regensburg környéke. Bajorország több járására katasztrófa riadót rendeltek el. Mintegy 20 ezer ember segítkezik a természeti csapás következményeinek elhárításában. A német belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint mintegy 3 ezer embert evakuáltak. Az árvízi mentés közben meghalt egy tűzoltó. A férfi holttestét tegnap találták meg, másik 3 tűzoltót sikerült kimenekíteni. A szombati békemenet a legnagyobb háború elleni közösségi kiállás volt az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta, fogalmazott a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba szerint a hétvégi rendezvény elrugaszkodási pont volt a vasárnapi választáshoz. Hozzátette, az európaiak többsége békét akar a politikai szintéren. Csalódott az ukrán elnök, hogy Kína nem vállalta részvételét az Ukrajnáról szóló svájci békecsúcson. Volodymyr Zelenszkij erről Szingapurban beszélt, ahol az amerikai védelmi miniszterrel találkozott. Az ukrán államfő kiemelte, Washington megerősítette, hogy magas szinten képviselteti magát a találkozón, ugyanakkor az még nem tisztázott, hogy Joe Biden elnök ott lesz-e a megbeszélésen. Kijev Palesztinának és Izraelnek egyaránt küldött meghívót a békecsúcsra. Zelenszkij hozzátette, eddig 106 ország vállalta, hogy részt vesz a június 15-ére tervezett csúcs találkozón. A polgármester választások szavazólapjait számolják össze először a szavazatszámláló bizottságok június 9-én, majd vasárnap. A Nemzeti Választási Iroda ismertetése szerint a szavazás befejezését követően a bizottságoknak este 7 óra után, az urnák felbontása előtt több adminisztratív feladatot el kell végezniük. Összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát, csak ezek után bonthatják fel az urnákat. A bizottság választástípusonként és jelöltenként, valamint listánként külön-külön megszámlálja a szavazatokat, ezután továbbítja az eredményeket a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Kötelező a részvétel Belgiumban, Bulgáriában, Görögországban és Luxemburgban az Európai Parlament tagjainak választásán. A kötelező szavazás az állampolgárokra, valamint a választási névjegyzékbe felvett, az adott ország állampolgárságával nem rendelkező uniós polgárokra egyaránt vonatkozik. A kötelező voksolás az oka annak, hogy a legnagyobb részvételi arányok ezekben az országokban mérhetők rendszerint az EP választásokon, ami 2019-ben európai szinten mindössze 50,7%-os volt a részvétel, Belgiumban a jogosultak 88,5%-a ment el voksolni, hasonlóan Luxemburghoz, ahol 84,2% szavazott. A magyar-egyiptomi együttműködéseket az infokommunikáció területén erősíteni kell, a nemzetgazdasági miniszter szerint. Nagy Márton Egyiptomban egy üzleti fórumon tartott előadásában kiemelte, a versenyképesség növelésének kulcsa és a jövő technológiája a mesterséges intelligencia, amely egyszerre járul hozzá a beruházások és a hatékonyság növeléséhez. Hozzátette, Magyarország mesterséges intelligenciára vonatkozó célja, hogy 2030-ra 15%-ot érjen el az EMI-hez köthető, az azáltal kiváltott GDP bővülés, a segítségével 26%-kal emelkedjen a kis- és középvállalkozói szektor termelékenysége, és 1 milliót érjen el a mesterséges intelligenciához kötődő munkahelyek száma. Végül az időjárásról. A megnövekvő gomoly felhőzetből sokfelé várható zápor, zivatar, amelyeket helyenként felhőszakadás, égeső, valamint erős viharos széllökés is kísérhet. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, estére 19-20 fokra hűl vissza a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2024. június 3. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a Magyar Régészet napja alkalmából játékos feladatokkal várta a Herman Ottó Múzeum az érdeklődőket legújabb kiállító terében a régészeti látványraktárban. Kovács Nikolát régésszel beszélgetünk, majd Németh Attila az Aranyszarvas földjén című előadásának egy részletét is elhozzuk önöknek, illetve a játék néhány állomásán is beszélgetünk a feladatokról. Majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója lesz adásunk vendége, akit aktualitásokról és egy múlt heti konferenciáról is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes! Kovács Nikolettel, a Herman Ottó Múzeum régészével beszélgetünk. A Magyar Régészet napja alkalmából egy előadás sorozatot szerveztek. Hol vagyunk most, kezdjük ezzel az egész beszélgetést, szeretettel köszöntelek.
A Herman Ottó Múzeumnak a raktár épületében vagyunk, és idén januárban nyílt meg az úgynevezett régészeti látványraktárunk, ami igazából egy tárlat, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek. Hát a kiállításunk keretein belül arra, hogy miként raktározunk, milyen leleteket találtunk. Nagyjából 2700 lelet került kiállításra, és a Témármalom utcában vagyunk jelenleg.
Nagyon érdekes tároló, speciális tároló rekeszeket, szekrényeket láthatnak itt, akik ide betérnek.
Igen, hát ez, ahol mi épp jelenleg vagyunk egyébként, a raktárnak az a része, ahova csak kevesen kukkanthatnak be, mert hogy ez nem maga a tárlat, hanem ez tényleg az a valós tároló helység, ahol a leleteinket őrizzük.
Miket állítottak ki elsősorban, tehát melyik korból akár származnak, és honnan származnak ezek a leletek?
Három fő korszakot különítettünk el. Van egy őskori kiállító részünk, van egy népvándorlás korához köthető, és van egy középkori, viszont ezen belül a körülbelül létező összes régészeti korszak leletanyagát igyekeztünk bemutatni, ami megyénkben erőkerül.
Tehát mind a megyéből származik?
Így van. Vármegyénk egész területéről, és nagyjából Krisztus előtt 5500-tól kezdődően láthatók leletek a polcokon.
Mi a legrégebbi lelet?
Hát az vélhetően pont ez a Krisztus előtt 5500 környéke, tehát ezt a neolitikum időszakára datáljuk.
És mi ez?
Ez egy edény.
Kiket hívtak előadni?
A kollégáim adnak elő, tehát a Herman Ottó Múzeum régészei, és ugye itt a régészet napja keretén belül igyekszünk mindig olyan előadásokat és játékokat felvonultatni, amivel a leginkább az érdeklődőknek be tudjuk mutatni a szakmánk csinyát, bínyát.
Engedjük a hallgatóinkat egy kicsit a kulisszák mögé, tehát hogy mi is a szakmájuk csinja, bínyja.
Ugye a régészeket így filmek alapján az úgy képzelik el a legtöbben, hogy kis ecsetekkel pepecselnek odakint a felszínen, és mindig csak nagyon érdekes, és nagyon szép, és nagyon látványos dolgokat találnak, és lehetőleg egyben, és csillog, és villog. Ehhez mérten azért a mi munkánk egy picit összetettebb, és olyan, mint egy nagyon-nagyon sok ezer darabos puzzle, mind a leletanyag töredezettségét tekintve, úgy összességében, mint pedig a korszakoknak az ismerett anyagának a kutatását.
Milyen eszközöket használnak a régészek?
Nyilván azért megfelelünk a sztereotípiáknak, tehát mindannyiunknak van kis ecsete és paklia. Ettől függetlenül ugyanúgy használunk ásókat, lapátokat, akár ha úgy hozza a sors, akkor csákányokat is. Nyilván mondjuk nagy beruházásoknál, hogyha felszíneket nyitunk, úgynevezett nagy területeket bontunk össze, akkor azokhoz pedig munkagépet használunk, hogy a felső, általában mezőgazdaság által bolygatott részeket eltávolítsuk, amivel sajnos mi már nem nagyon tudunk mit kezdeni.
Időigényes és türelemigényes a munkájuk, ugye?
Így van, nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember türelemmel legyen, hiszen egyrészt emberekkel dolgozunk mi is, hiszen vannak ugye munkásaink, akik segítenek nekünk abban, hogy ezek a régészeti jelenségek kibontásra kerüljenek, és nyilván egy-egy kis csapat, akik egy-egy ásatást visznek, hát gyakran akár márciustól november végéig minden nap, minden munkanap együtt tölti azt a 8 órát, úgyhogy türelmesnek kell lenni.
Jelenleg hány régészet feltárás zajlik a megyében, a vármegyében?
Jelenleg 2. Az egyik az már a megszokottnak mondható, az MVM Mátra Energia ZRT Bükk-Ábrányi lignit bányájához kapcsolható feltárásunk, ami évről évre nagyjából azért márciustól, áprilistól, november végéig, december elejéig tart, és Sajó Ivánkámból most még egy kisebb projektünk.
És milyen sikerekről tudunk beszámolni?
A Bükk-Ábrányi ásatáson többféle korszak mutatkozott már most meg. Krisztus előtt ilyen 3500-3000 környéki részkort tudunk felmutatni, illetve szarmata kutat és hát néhány objektumot, amihez az időszakhoz kapcsolható.
Hány munkatársad van?
Összesen 29-en vagyunk az osztályon, úgyhogy engem, ha nem veszünk, 28 másik kollégámmal.
Fent egy teremben többen is tárgyakat elemeznek. Ez melyik része a munkának?
Gyerkőcöknek a Magyar Régészet Napja programsorozat keretén belül nem csak előadásokkal készültünk és játékokkal, hanem van egy kézműves sarok is, ahol mindenféle színezők vannak, nemezelni lehet, akár a bátrabbak bevállalhatják azt, hogy egy koponyát megrajzolnak, illetve például bronzkori ékszereknek a másolatait lehet elkészíteni.
Országos összehasonlításban mennyire feltárt a megyénk?
Szerintem országosan elmondható, hogy mindig vannak még újabb területek, amik arra várnak, hogy a régészek feltárhassák őket.
Mi a régész álma?
Attól függ, hogy melyik régészt kérdezzük róla, hiszen nagyon sokan azt szerették volna, hogyha egy nagy kultúra névadói lehetnek, sokan azt szeretik, hogyha új dolgokat találnak, és nyilván alapvetően az a legérdekesebb része a munkánknak, hogyha olyan újdonságokkal szembesülünk, amit nekünk kell ebben a több ezer darabos puzzle-be beleilleszteni.
Vannak olyan régészeti leletek, amik speciális tárolást igényelnek?
Így van, itt a raktárépületen belül is van olyan helység, például a fém raktárunk, ahol a különböző alapanyagú fémeket tároljuk, és ennek speciális hőfok és pára igénye van, tehát itt erre külön figyelni kell.
Sok mindenre lehet következtetni a leletek alapján a történelemmel kapcsolatban, történelmünkkel kapcsolatban. Egy nagyon színes történelme van ennek a megyének is, ugye?
Így van. Ez a Idestova most már kicsit több mint 7000 év, amit akár itt a látogatók megtekinthetnek a polcokon. Pont arról mesél nekünk, hogy ahány régészeti korszak, annyi színes és összetett gondolkodásmód az emberek között, akik az adott időszakban éltek.
Milyen gyorsan halad mondjuk négyzetméterben, ki lehet fejezni négyzetméter per órában?
Hát ezt azért így nem mondhatnám. Nagyjából ez a havi 3500-4000 négyzetméter, amit egy régész igyekszik teljesíteni kvótaként.
Milyen tematika köré szerveztétek a programot?
Idén a régészet napja, a gasztronómia téma köré szerveztünk, ugyanis ami az emberiség egyik legfontosabb szükséglete, az az élelembevitel, és Régész Szövetség idén is kiadott egy fő témát, ez pedig a korlátlan régészet. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy a különböző korszakoknak a legérdekesebb alapanyagait igyekszünk hát bemutatni is, de főleg előadásokat tartani róla, apróbb információkat átcsempészni az agyakba, tudást átadni nekik erről.
Van még hely, tehát hogy lesz még hely az újabb anyagoknak?
Mindig van hely, bár ha a kollégámat kérdezzük, aki a raktár pakolásáért felelős, ő mindig azt mondja, hogy annak körül a legjobban, hogy végre egy polcot fel tudott szabadítani, tehát azért itt, ha körülnézünk, még vannak lukas helyek, ahova beférnek azok a dobozok.
Hosszú távon mik a sorsai ezeknek a dobozoknak?
Igyekszünk minél több leletanyagot feldolgozni, illetve amit csak lehet, azt kiállításra bocsátani. Akár ugye itt a látványraktár polcain megtekinthetőek, vagy például a Papszer 2-n van egy még ezeknél is korábbi leleteket bemutató kiállításunk. Azt is érdemes esetleg felkeresni.
Van kedvenc leleted?
Szerintem mindenkinek van, de ez időről időre változik, hiszen például a tavalyi évben egy nagy sírszámú szarmata temetőt tártunk fel, és az elején az ember nagyon lelkesen vetette bele magát, hiszen a szarmata hölgyek ruházatának a dizájnját is meg tudtuk figyelni, hiszen a földbe kerülés után, tehát az eltemetés után a ruházatunknak a gyöngyözete az nem bomlott le, így meg tudtuk figyelni azt is, hogy milyen sorokban voltak ezek a gyöngyök felfűzve a ruhákra, akár azt is, hogy kik voltak azok, akik nadrágot viseltek, és kik voltak, akik szoknyát, attól függően, hogy összetett sorokról, vagy akár egy ilyen picit szaggatottabb rendszerről beszélünk el.
Te miért lettél régész?
Mert nagyon vonzott az, hogy a régi koroknak a kultúráját, a tárgyi kultúráját megismerhessem, és alapvetően én kőeszközökkel foglalkozom. Számomra az egyik legérdekesebb dolog mind a mai napig az, hogy egy ilyen végtelenül egyszerű nyersanyagból, mint a kő, amire úgy az ember nem is gondol, hogy mindenhol ott van, mi mindent ki lehetett hozni, akár egy késtől egy házig.
Kiknek ajánlod ezt a pályát?
Azoknak, akik kitartóak, és nem rettennek el akár az időjárási nehézségektől is, hiszen azért nagyon sokszor van az, hogy kicsit kellemetlenebb környezetben eső után kell kimenni, akkor ugye hát sarasak vagyunk, vagy éppen elkap minket egy nagy nyári zuhé, vagy már belefordultunk az őszderekába, és egy kicsit csípősebbek a reggelek.
Télen azért nem ástok, ugye?
Igyekszünk azért azt elkerülni, és úgy szervezni a munkáinkat, hogy a minuszokat már nekint kelljen átvészelni.
Milyen témákban lesznek ma előadások?
Előadást hallgathatunk a Móra kis vendéglőről, tehát itt a jókedélynek a filozófiájába tekinthetünk be egy picit a sorok közé. Lesz egy nem olyan régen futott projektünkről egy előadás, ahol pedig a Csincse Zöld Halompuszta lelőhely, ami ugye a múzeumunk aranyszarvasának lelőhelye, egy kisebb feltárást folytattunk, és az itteni eredményekről szeretnénk beszámolni, de úgyhogy kapcsolódjunk azért a gasztronómiához, egy órával utánunk pedig egy kollégánk a sörkészítésről fog előadást tartani.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink erről a helyről?
Elérhetőek vagyunk a Facebookon, a Herman Otto Múzeum régészeti táraként, illetve ugyanígy az Instagramon, akár Tumblr-ön, vagy csak jöjjenek el és nézzenek szét itt a Tímármalom utca 32 alatt.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Kovács Nikolettel, a Herman Otto Múzeum régészével beszélgettünk. Thank you. folytatásban Német Attila az Aranyszarvas földjén című előadásának szerkesztett változatát sugározzuk.
Egy nagyon friss kutatásról szeretnénk tájékoztatni nagy érdeműt, az Aranyszarvas földjén. Ugyanis ez a régészeti kutatás pontosan a Herman Otto Múzeumnak a Aranyszarvas logójára irányult. Nos, miről is van szó? Vissza kell mennünk 1928-ban, amikor is Csincse mellett, ami 30 kilométerre található Miskolctól, az ott lévő Kubik tanyán elhúny Kubik Gyula, és neki ásnak egy sírt a családnak a sírhelyén, ami itt található. És hát, mint kiderült, hogy ez a családi sírhely már korábban is egy sírhely volt, méghozzá a vaskor idején, ugyanis ez a természetesnek tűnő kiemelkedés halójában egy mesterséges ember kéz által készített halomból. Volt. Ugye itt látható az 1928-as vázlat róla, ugye látható a Kubik családnak a kis síremléke, valamint egy alacsony, de igen, a kiterjedésű halom, más néven tumulus. Ugye itt a sírások belefutottak egy szkítakori temetkezésbe, ebből a temetkezésből pedig többek között aranytárgyakat találtak, egy préselt szkíta aranyszarvast, egy aranyláncot, amit 8 szárból fontak, rajta pedig párduc mintázatokkal, valamint 136 aranypityét. Ugye első körben még úgy gondolták a munkások, hogy ők ezt jobban tudják értékesíteni, ezért a szarvast is több felé vágták. Középső része mai napig nincs meg, valamint a láncot is szétszették. Ja igen, egy kis csengető is előkerül. Végül aztán ugye a Nemzeti Múzeumnak belettek szolgáltatva a tárgya. Fettik Nándor, az akkori régész állt ki, és mérte fel a helyszínt, és meg is találták magát a sírkamrát, ahol megalapították, hogy hamvasztásos temetkezés volt, és a munkások elmondása alapján még valószínűleg egy vasisak is volt ott a sírban, az ugye nem kellett neki. És hogy igazából mi is ez az aranyszarvas, miért olyan érdekes? Fettik Nándor is már pajzsdíszként határozta meg ezt a szarvast. Kicsit mesés maga a szarvasnak az ábrázolása. Itt ezen a részen egy madárfej is található. Ugye Fettik Nándor analógiák alapján, a Kosztromszkaja kurgán alapján a Krisztus előtti 5. század közepére tette. Ugye szerencséje volt, hogy 1923-ban egy másik aranyszarvas is előkerült Tápió Szent Mártonon. Nem teljesen arany, mivel elektronból van. Ő úgy gondolta, hogy a zöld halompusztai szarvas a régebbi, és a fiatalabb a Tápió Szent Mártoni. Külföldi kutatók is elkezdték ezeket az aranyszarvasokat kutatni, és úgy gondolták, hogy fiatalabb lehet. 1950-es évekről beszélünk, amikor még nem volt tisztázódva, hogy itt a Kárpát-medencében mikor váltotta egymást a szkíta és a kelta kultúra. Ezért ők a 4.-3. századra tették. Párduc Mihály pontosított, később ő is egy magyar régész volt, aki a szkítakort kutatta, ő a 6. századra tette. Még igazából magával a készítési helyjel is voltak problémák, ugye nem tudták biztosan, hogy ez most a Fekete-tenger vidékén készülhetett, annyi biztos, hogy szkíta ízlésnek megfelelő, viszont voltak olyan kutatók is, akik trákiai aranyműhelyeket gondolnak a készítési helynek. Szerencsére Gácsinovóból Oroszországból került elő egy préselő minta, ami szinte megegyezik az zöld halompusztai szarvaséval, azon egy állatműzelem részeként volt ott a szarvas, és igazából az újabb orosz kutatások, valamint Kemencei Tibor is arra a eredményre jutott, hogy régebbi az eddiginek véltnél, de maga a lábait maga alá húzó szarvas motívum már a 8. század második felétől megjelenik, az kettén. Ezért ugye valamivel később kerülhetett ide a Kárpát-medencébe ez a szarvas. Ő a 7.-6. századra keltezi a szarvast. Ugyanígy a párduc motívumok is erre az időszakra keltezhetőek. Ez ugye a zöld halompusztai, ez pedig Kemermesi kurgánból előkerült párduc, mi igen hasonló. Valamint hát ugye a Herman Otto Múzeumban is van bronzból egy párduc, egy szarvas, ugyanazon a Muhiból előkerült bronz tükrön. És akkor Ugye magának a Herman Otto Múzeumnak egy kicsit olyan régi adossága az, hogy magával a lelőhelyen nem foglalkoztak úgy behatolóban. Voltak helyszíni kiszállások, pontosítások a lelőhely területét kapcsolódóan, de ugye felmerült az, hogy magában állhatott-e ez a halomsír, vagy sem. Ugye szkeppei párhuzamok alapján tudjuk, ahol geofizikai méréseket is csináltak, hogy nem egyedül állnak ezek, gyakran több halomsír is van egymás mellett, halomsír mező, valamint egyéb kísérő rituális gödrök és temetkezések is előfordulhatnak a kurgánok közelében. Ugye mi is kíváncsiak voltunk, hogy mi van, ha nem csak egy halom van, ott zöld halom pusztán, hanem esetleg több, vagy több vaskori jelenség is. Ott mi is csináltunk még 2021-ben egy ilyen geofizikai felmérést. Nos, a mi felmérésünk van legyen látványos sajnos. Amit ugye el tudunk róla mondani, hogy egy valószínűleg régészeti kurvár húzódik itt, és ugye ezen a területen találhatóak valószínűleg régészeti jelenségek lehetnek, valamint vannak ilyen égett jelenségekre utaló anomáliák. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy két szondát fogunk ezekre a területekre nyitni, amik leggyanúsabbak. Ugye itt ezen a területen még esetleg feltételeztünk halomsírnyomot is, amit valószínűleg elszánthattak egy ilyen félkörös anomália alapján. És akkor ugye elérkeztünk a feltáráshoz, ahol a előzetes koncepcióink kicsit megdőltek. Ez ugye a második számú szelvényünk, ahol egyetlen egy gödör került elő, valamint ami ott jelentkezett félköríves nyomként, amit halomsírnak gondoltunk, az alójában a jégkorszakban egy talaj elváltozásnak a jele. Ugye az itt előkerült gödörben megmunkált csonteszköz, egy malomkő, valamint több sarlónak a töredéke is előkerült. Ezek késő középkori vagy újkoriak, semmi közük sajnos a szkítákhoz. Az egyes számú szelvényünk, ott már több objektumot sikerült azonosítanunk, és ugye a kékkel jelöltek, azok árpádkori objektumok, a zöld az ismeretlenkorú, valamint van ez a pirossal kiszínezett rész, ez természetes feltöltődésnek tűnt. Voltak benne középkori leletek is, de semmi régészetileg megfoghatót nem találtunk benne. Ugye, ami érdekes volt itt, ez a két sorban lévő 8 cölöpsz szerkezetes épületnek a maradványa. Ez valószínűleg valami gazdasági épületnek a nyoma lehetett. Valamint egy kisebb árpádkori házikó, két cölöp helyel és egy kis kemencével. És igazából meg is fejtettük azt, hogy a égett jelenségek miért rajzolódtak ki a geofizikai felmérésen. Valószínűleg ott a kemencének a nyoma volt az, ami látszódott. Befejeztük az ásatást, ugye bő egy hetet tartott, és hát ugye igazából kicsit el is szomorodtunk, hogy semmi szkítákhoz köthető dolog nem került elő, és szerencsére voltak fénykeresős kollégák, akik járták bőszen a területet, és igazából mondhatjuk azt, hogy szerencsénk volt, egy szkíta nyílhegynek a maradványa került elő, valamint két aranypityke. Magából a halomból 136 pityke került elő, és hát elég kísérteties a hasonlóság. De Fetik Nándor ezeket a pityéket vagy füles gombokat még a pajzs díszítéséhez gondol tartozónak vélte, azonban ez nem annyira biztos, inkább valószínű, hogy ruhadísz lehetett. És hát azt ugye még nem tudjuk most eldönteni, hogy ez egy másik temetkezésből előkerült két további pityke, vagy esetleg köze lehet az eredeti temetkezéshez. És akkor így igazából hogyan tovább? Tartunk egy közösségi fénykeresős programot június 15-én, amikor még sűrűbben áll késeik a területet, további fémek után kutatva. A területet amúgy vizsgáljuk már egy ideje. Mondhatni azt, hogy úgymond szennyezett, tehát magához a kubiktanyához kapcsolódó fém tárgyak kerültek elő, második világháborús öngyújtó is előkerült, valamint további valószínűleg régészeti korú fémtárgyak is napvilágot láttak. Ugye ezt szeretnénk bővíteni tovább. Ugye szeretnénk anyagvizsgálatot csinálni az aranytárgyakra, hogy a Nemzeti Múzeumban lévő aranypityéket is össze tudjuk majd hasonlítani, hogy ugyanabból az anyagból készült, esetleg van-e hasonlósága az alapanyag között. További roncsolásmentes kutatásokat is szeretnénk végezni. Ugye mezőgazdasági terület, ezért most már ugye be is vetették, hogy nem tudunk tovább roncsolásos kutatást végezni, viszont roncsolásmentes kutatásokat, azokat a manapvilágban lézeres szkenneléssel. Ugye a legfőbb kérdést tisztáztuk valamennyire, hogy igazából amit mi halomsír nyomnak vértünk, azok igazából természetes talajjelenségek, úgy tűnik, hogy ez egy magában álló halomsír volt. Egyéb vaskori jelenségeket a halom közelében nem találtunk. Feltételezni lehet, hogy magában a halomban voltak további beásások, ezt azonban majd csak további roncsolásmentes kutatásokkal szeretnénk igazolni.
Az elmúlt percekben Németh Attila régész beszélt az Aranyszarvas földjén című előadásának egy részletét hoztuk el önöknek. A Magyar Régészet napja alkalmából játékos feladatokkal várták az érdeklődőket a Herman Ottó Múzeum régészeti látványraktárában, Erről készült összeállításunk következik. Ennél az asztalnál mi a feladat?
Itt az a feladat, hogy először is húzni kell, ami három ételt tartalmaz, egy ilyen címe, és utána ezekhez tartozik egy-egy puzzle. A puzzle-t kirakja a játékos, és utána memorizálni kell az összetevőket, ugyanis az egy későbbi feladatban még fontos lesz. Úgyhogy igazándiból itt ennyi a feladat. Van egy őskori receptünk, egy római kori receptünk, illetve egy középkori receptünk.
Milyen ételeket tartalmaznak ezek a receptek, így ha nem is magát a receptet áruljuk el, de mi van benne?
Hát tulajdonképpen ez egy bronzkori egytálétel, ez egy egyszerű húsétel, ami izgalmasabb, tehát a római kori, ugyanis az egy flamingó. Tehát azt emelném ki, ami különlegesebb. A középkori az pedig szintén egy ilyen borjú ragú, tehát egy ismertebb hétköznapi étel.
Ezek a tollak miért vannak itt?
Hát ezek a dekorációnak a flamingót hivatottak jelképezni. Ez már egy kopasztott flamingó.
Köszönöm szépen. Mi a feladat?
Amit ugye, itt az a feladat ezen az állomás helyen, hogy megvannak azok a tipikus alapanyag szerint válogatott leletanyagok, amiket jellemzően megtalálunk az ásatáson. És ez a négy alapanyag, ez a kerámia, az állatcsont és a kiégett anyag, valamint a kő. És most itt ezt kell szétszortírozni.
Elég nehéz feladatnak tűnik így első ránézés.
Akiknek nem olyan gyakorlat a szeme, az tévedhet, de eddig az a tapasztalatunk, hogy a vendégek nagyon ügyesek ebbe a feladatba.
Köszönöm szépen. Mi a feladat ennél az állomásnál?
Az a feladat, hogy négyféle gabonamag és egy termésféle van elrejtve a homokba, és ki kell válogatni, és meg kell mondani a nevét.
Ügyesek a jelentkezők?
Igen, nagyon ügyesek. Általában nagyon gyorsan megtalálják.
Köszönöm szépen.
Tóth Róbert vagyok.
Ennél a megállónál mi a feladat?
Ennél a megállónál a feladat a következő. Van három ételünk, régi. Van egy bronzkori egytálételünk, van egy fűszeres flamingónk, illetve borjús éles lével. És a hozzávalókat itt tudjuk összeválasztani ezekből a kártyákból. Itt kell összeszedni.
És mik a hozzávalók?
Mindenki húz a háromból egy ételt, és a hozzávalókat kell összeválogatni, ami tartalmaz sertéshúst, lemmagot, pasztinákot, lencsét, kölest, borsót, hagymát, majoranna, kömény, datoja, bordamag, gyökér, koriander, római kömény, póréhagyma.
Egy igazi receptkönyv akkor.
Egyszer, sáfrány, persze, gyömbér. Igen.
Milyen eddig a sikerélmény? Mennyire sikerült megoldaniuk a jelentkezőknek?
Nagyon ügyes mindenki. Sikerül.
Ennél a megállónál mi a feladat?
A fűszereket kell felismerniük az illatuk alapján, 7 zacskó van, és mindegyikben olyan fűszer található, ami a Kárpát-medencében megtalálható volt már a régészeti korokban, úgyhogy ebből hiányzik mondjuk a paprika, ami ugye Amerikából érkezett a kontinensre, de benne van a borsmenta, a kömény, a szegfűszeg, a bazsalikom és az oregano, aminek a magyar neve ugye a szurokfű.
Ügyesek a gyerekek?
Igen, nagyon ügyesek. Meglepődtem, hogy mennyire ügyesen felismerik a fűszereket illatról is, hiszen ezért nem olyan egyszerű az, hogyha az ember nem tudja, hogy éppen mit szagol, és úgy kell felismernie egy fűszernövényt.
Melyik volt a legnehezebb, vagy melyikben tévesztettek a legtöbbet?
A borsmenta volt a legnehezebb, mert sajnos már elvesztette azt a mentás frissességét, amiről olyan könnyen fel lehetne ismerni, de így is egész sokan felismerték.
Egy előadást is fogsz tartani, méghozzá a sörkészítésről. Néhány gondolatot osszunk meg hallgatóinkkal.
Hát a sörkészítés az egyidős a gabonának a háziasításával. Nagyon korán elkezdődik a gabonának a fermentálása, és ennek a folyamatáról fogok majd előadást tartani hamarosan.
Mégis melyik korba rakjuk?
Hát a legkorábbi malátázott és feltehetően fermentált gabonát tartalmazó folyadékot, azt egy izraeli barlangban találták meg. Kőtölcsérekben erjesztették a malátázott gabonát, és időszámításunk előtt 13 000-re teszik a korát.
Köszönöm szépen. Mi zajlik ebben a teremben?
Kézműveskedés leleteket bontanak most éppen a gyerekek. Gipszbe tettem kerámia törmelékeket, illetve régészeti sülejt kerámiát, és ezt haza is vihetik. Ezen az állomáson ez zajlik. A következő nemezből készítünk hajgumikat, karkötőket, vagy amit szeretnének, lepkét például. Aztán lehet poncolni, egy hagyományos eljárás volt, és ebből medálokat, kitűzőket, ilyesmiket lehet készíteni. A legnépszerűbb pedig a drótékszer készítés. Különböző színű drótokból, leginkább kertamotívumok alapján spirális dekorációval készülnek a gyűrűk, karkötők, fibulák, amely a ruhakapcsoló tűz, hiszen akkor nem volt még se gomb, se cipzár. Lehet még színezni és rajzolni.
Azon a részen, ugye ott az agyak tárgyak?
Igen, ott hiteles műtermásolatok vannak kitéve, és azokat lehet lerajzolni.
Ügyesek voltak a gyerekek?
Nagyon, legnépszerűbb a leletbontás és a nemezelés.
Nagyon nagy az érdeklődés.
Igen.
Még nincs vége a programnak, de tele van a ház. Ennyire volt már ennyi ember itt egyszerre?
Nem, hiszen ez egy új kiállítás, januárban nyílt. Úgyhogy még sosem voltak.
Eddigi tapasztalatok így januártól?
Nagyon sok osztály jött, ma is több osztály jött, és pár hét múlva is nagyon sokan fognak jönni. Vannak egyéni látogatók is, de leginkább a múzeum pedagógia érdekli a csoportokat.
Nagyon szépen köszönöm. Milyenek a feladatok?
Egész jók voltak.
Volt kedvenc?
Az a kerámiás volt, az a kedvencem.
Neked volt kedvenc feladatod?
Igen, hát ezek a kreatívosok voltak.
Mit tanultál a mai napon?
Hát mindenfélét. Mindent.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben összeállítást hallhattak a Magyar Régészet Napja alkalmából a Herman Ottó Múzeum programjaiból. Ezen élünk, majd a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetünk. Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetek. Szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Kétnapos konferencia jelenleg is zajlik a Miskolci megyeházán. Mi is a cél?
A cél az a határon átnyúló védett foglalkoztatóknak a gondolatcseréje, tapasztalatcseréje. Ez egy interreges Via Carpatia által támogatott rendezvény, amelyet a Készfogás Klaszter rendez. Ez a Készfogás Klaszter, ez egy olyan egyesület, egy olyan együttműködés, amelyet a Vöröskereszt három megyei szervezete, illetve olyan piaci szereplők, for profit cégek hoztak létre, akik mindannyian megváltozott munkaképességekkel foglalkoznak, megváltozott munkaképességeket alkalmaznak, és különböző társadalmi vállalkozásokat működtetnek. Pár éve, éppen a Covid után, azokban az időkben itt a megyeházán három megyei közgyűlés elnöke, Nógrád Heves és Borsod megyei elnök is aláírt egy támogató jogiratot, amelyben meg tudott alakulni ez a klaszter, szóval ez egy nagy eredmény. Két éve már szerveztünk egy Via Kárpátiás programot ugyanebben a témakörben, akkor a Szlovák Vöröskereszt Losonci járási szervezete volt a partnerünk. Egyébként majd ők érkeznek ide, és a Készfogás Klaszter Egyesület alá is ír velük majd egy együttműködési megállapodást, ez egy ilyen ünnepélyes eleme lesz a mai napnak. És a kétnapos konferenciának pedig az a lényege, hogy az erről szóló jogi, gazdasági, társadalmi hatásokat vizsgálja. Itt a szlovák partnereinkkel, Kassáról és Losoncról érkeztek tegnap is, és ma is vendégek. Ők is bemutatták azt, hogy ők mit tudnak tenni, és mit dolgoznak ezekben a témakörökben, illetve nyilván itt voltak bemutatók, úgyhogy a tegnapi nap, ha lehet ilyen kicsit nagyképűen fogalmazni, akkor a tudományról szólt, tehát a jogi, gazdasági, társadalmi aspektusokról. Az előző Via Kárpátia projektben kidolgoztunk egy modellprogramot, egy mintaprojektet, ez az úgynevezett munkapróba központ, ami elsősorban ilyen munkaszocializációs mintát jelent, amelyet a társadalmi vállalkozások tudnak használni. Szóval tegnapi nap erről szólt, a mai nap pedig inkább egy picit interaktívabb lesz, mert kerekasztal beszélgetések lesznek, meg konkrétan a tapasztalatokról, a megváltozott munkaképességek foglalkoztatására, hogy hogyan lehet jó együttműködés a munka, jó munkáltató és jó munkatárs között, szóval számos ilyen dolog lesz a mai nap, úgyhogy várakozva tekintünk a mai nap el is.
Jelenleg is alkalmaznak megváltozott munkaképességűeket, mi a tapasztalat?
Igen, a Vöröskeresztnek több társadalmi vállalkozása van, itt van olyan társadalmi vállalkozás, ahol 100%-ig van, ahol 90%-ban megváltozott munkaképességeket alkalmazunk, és mondhatom azt, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak, mert a dolgozni akarás, a tenni akarás, az, hogy a közösséghez tartozunk, és ott barátok, szerelmek, házasságok is szövődhetnek, akár erre is volt például Mezőcsáton, ez mind-mind pozitív tapasztalat, nyilván az összesféle nehézséggel együtt, hiszen hogyha olyan munkatársaink vannak, akkor nem csak munkaadók vagyunk, és nem csak elvárunk valóban minőségi munkát, amellett, hogy akadálymentes munkáltatók is szeretnénk lenni, hanem ott van olyan helyzet, ahol szociális segítséget is kell nyújtani, ügyintézés, különböző életvezetési tanácsokat is bizonyos esetekben segíteni kell, és hát nyilván mi pedig érdekeltek vagyunk abban, hogy a nálunk dolgozók ők folyamatosan képződjenek, akár nálunk szakmát szerezzenek, vagy részszakmát szerezzenek, és jól érezzék magukat a saját munkakörükben. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogyha esetleg megváltozott munkaképesség és dolgozni szeretne, akkor keressen minket. Nyilván nem tudom ígérni azt, hogy tudunk munkát adni, de azt, hogy segítünk valamilyen munkát találni, vagy valamilyen típusú segítséget tudunk adni, ezt bátran meg lehet ígérni.
Milyen típusú munkáitok vannak?
A megváltozott munkaképességeket ugye most egy kicsit úgy beszélünk most is, mintha ez egy ilyen bélyeg lenne, inkább ez egy, én úgy mondom, hogy ez egy állapot. Nálunk minden típusú munkakörben dolgoznak, tehát van szociális szakemberünk is, takarítónk is, üzemvezetőnk is, aki megváltozott munkaképességű, de vannak kreatív munkakörök, ugye varró, szabóvarró, különböző kézműves munkakörök, állattartó, tejfeldolgozó, és ami hát a legújabb, most már nem új, de a társadalmi vállalkozások közül a legújabb, ez a call centeres munkatársak, itt mindenki megváltozott munkaképességű, ez is egy kreatív munkájuk, ugye véradókat toboroznak, tehát véradásszervezéssel foglalkoznak regionális szinten, de innen telefonálnak Miskolcról. Úgyhogy nagyon sokféle munkakörben tudunk alkalmazni embereket, és hát nyilván rajtunk kívül is a klaszterben is van más olyan szervezet, aki ipari bedolgozókat, akár csomagolásra, akár nem úgy mondom, hogy komolyabb, hanem más típusú munkakörök is vannak. Én inkább ezt a kérdést úgy fordítanám, hogy mi az, ami megfelelő annak, aki valamilyen problémával küzd. Nálunk is számos olyan lehetőség van, hogyha a 6 órát nem tudja vállalni valaki, csak a 4-et, vagy csak a 8-at, vagy pedig olyan munkabeosztásban, hogy neki dolga van még a családdal délelőtt 10-ig, akkor ő csak 10-re jön, szóval próbálunk nagyon rugalmasak lenni, mert a társadalmi vállalkozásoknak nem csak az a lényege, hogy nyilván egy kemény munkával kiváló minőségű termék vagy szolgáltatás szülessen, hiszen ugye akkor tud egy vállalkozás fennmaradni, hanem az is, hogy egy hosszantartó és kiszámítható szociális biztonságot is tudjon adni, amellett, hogy ezek a munkáltatók, akik társadalmi vállalkozásokat üzemeltetnek, képesek arra, hogy ők is rugalmasak legyenek, és ezzel is segítsék a munkavállalóknak az életét és a munkavállalását.
Milyen területeken indítottatok társadalmi vállalkozásokat? Néhányat már említettünk, de azért próbáljuk meg felsorolni.
Igen, a legelső társadalmi vállalkozásunk nem csak nálunk, hanem a teljes Magyar Vöröskeresztnél, az a kis Hortobágy Major volt, ez most már ugye több mint 5 éves. Itt egy szociális farmot alakítottunk ki, ahol 100 kecskét tartanak a kollégák. Őket gondozzák, és az innen származó tejből kecskesajtok készülnek. Emellé épült egy tejfeldolgozó üzem, amely nyilván nem csak kecsketejet, hanem egyéb olyan időszakban, amikor nincsen kecsketej, akkor tehén tejet is feldolgoznak, és nagyon sokféle tejtermékek készülnek. Nyertek már nagy díjakat a Gömör Expo, nem idén, hanem a tavaly évben, vagy a Bükki Nemzeti Park védjegyét is megszerezték ezek a termékek, úgyhogy kiváló minőségű sajtok készülnek. Ez volt az első, aztán a következő két évvel később a Tűcérna Szeretet nevű varroda volt, amely már nem csak varroda, hiszen arra indult, hogy egy varrodát rendeztünk be szabászattal, gépi hímzéssel, textilnyomtatással. Ma inkább ezt úgy fogalmazzuk, hogy egy olyan foglalkoztatási központ, ahol nagyon sok minden történik, tehát nekik van olyan karbantartó csapatok, akik a bölcsödékben nyírják a füvet, a kisebb munkákat elvégzik, de készülnek kézműves termékek kerámiából, van lézervágógépünk, tehát ilyen típusú feladatokat is tudunk vállalni, és 2,5 éve indult a országos call centerünk, amely elsősorban a véradók toborzására jött létre. Itt első évben 1 millió hívást, a következő évben pedig 750 000 hívást indítottak a kollégák, 40 fő dolgozott ebben, most ez egy picit kevesebb létszámmal működik, és most az nem is olyan régi, talán még nem is beszéltünk róla sehol, hogy a nyomdaiparban is elkezdünk tevékenykedni, ennek a gépeket már beszereztük, de ennek még különböző engedélyeztetési és felkészülési folyamatai vannak, de én azt gondolom, hogy egy-két hónapon belül el tudunk indulni, és akkor nagy büszkén mondhatjuk azt, hogy ez egy nyomda, nyilván nem egy óriás nyomdára kell gondolni, hanem olyan digitális gépekre, amelyek bizonyos nyomdai feladatokat tudnak ellátni.
Milyen célcsoportnak?
A Vöröskeresztnél az ugye ez egy óriási szervezet, tehát mindig bizton számíthatunk azokra a belső megrendelésekre, amelyek a saját igényeinket szolgálják ki. A Bruhá varrodánál például a tejnél ez nyilván nem így működik, tehát ott nincsen olyan belső piac, ami ezt 100%-ban föl tudná venni, illetve a többiben sem 100%-ig, de a varroda nyilván rengeteg munkaruhát, védőruhát tud gyártani, vagy rengeteg olyan textil termékből készült, akár ajándékokat, amiket különböző ifjúsági versenyeken, vagy véradásokon, vagy véradünnepségeken tudunk használni. Nyilván a többi megyei szervezet, vagy vármegyei szervezet is rendel tőlünk, és a saját programjaikat is el tudjuk látni. A nyomdával pedig ugyanez a cél, hogy azokat a kis mennyiségű, tehát kisebb példányszámú kiadványokat, szórólapokat, amelyek egyes pályázatokhoz, vagy valamilyen programokhoz kapcsolódik, azokat le tudjuk gyártani, de nyilván a piaci szereplőknek is nyitva áll a kapu, tehát próbálunk ezzel is dolgozni. A varroda például ki tudta alakítani azt a megrendelői kört, amelyben van 2-3 nagy megrendelője, aki folyamatosan nálunk gyártat, és vannak olyan, a varroda sem egy óriási nagy létszám, mondjuk egy 10 varrónő dolgozik, illetve nem is mondhatjuk ennyire, hogy varrónő, mert nyilván vannak férfiak is, akik szabóvarró, de itt is megtalálták a nagyobb megrendelőket, és a nagysága miatt ez egy olyan kis kreatív műhely tud lenni, ami nem nagy példányszámban, de kis termékszámban, de a kreativitást, a tervezést is el tudják vállalni. Úgyhogy a COVID után azért nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan hazahozták a gyártást Magyarországra. Nyilvánvalóan itthon egy picit drágábbak a terméknek a díja, hiszen ugye nagyobb a munkabér, nagyobbak az energiaköltségek, mint hogyha ez Kínából érkezne, de attól függetlenül megtaláltuk a helyünket, én azt gondolom, a piacon, nyomdával is ugyanez lesz a cél.
A véradás szervezésről beszélgessünk, még közeledik a nyár, és kevesebb ilyenkor a véradó, ugye?
Igen, a nyarat mindenki szereti kéve mi is szeretjük egyébként, de a nyáron valóban egy kicsit csökken a véradási kedv, tehát azt kell mondani, hogy ugye nyilván az iskolákban nyári szünet van, munkáikról nagyon sokan vannak szabadságon, ami teljesen természetes. Nekünk ilyenkor az a feladatunk, hogy ezt úgy elő tudjuk készíteni, és olyan helyekre szervezzünk kiszállás viradásokat, ahol az emberek ott vannak. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy ahol két tányért összecsapnak, ott már biztos lehet találkozni a viradással. Idén is tervezzük, hogy különböző fesztiválokon, külsős rendezvényeken is meg fogunk jelenni, és találkozhatnak velünk. Én mindenkit arra biztatok, hogy aki teheti és egészségesnek érzi magát, ő jöjjön el egy viradásra.
Mondjunk elérhetőségeket.
A legegyszerűbb a közösségi média oldalakat követni, illetve a véradás.hu weboldalt, ahol megjelent egy teljesen új véradás applikáció is, azt, hogyha valaki letölti, ingyenesen letölthető, akkor az applikáció tud neki szólni, ha letelt az 56 nap, és akkor megmutatja azt, hogy hol van, akárhol tartózkodik, megmutatja, hogy hol találhatja meg a ő hozzá legközelebb eső véradási helyszínt.
Roland, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Magyar Régészet napja alkalmából készült összeállításunkat sugároztuk, majd Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgettünk. Én munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Kvaszinger Jenő és Fehér József nevében is búcsúzom önöktől. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,